Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint szól hozzánk az örökkévaló Isten, ez esztendő húsvét nagyhetének, ezen a szerdai estéjén. Úgy, amint írva találjuk azt a Máté írása szerint való Szent Evangélium 26. részének az első 5, valamint a 14-től 16-ig terjedő verseiben. Istenek szent ígéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból a 26. rész első 5., valamint 14-től 16-ig terjedő versekből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, mondta az ő tanítványainak: tudjátok, hogy 2 nap múlva a húsvétnak ünnepelészen, és az embernek fia elárultaték, hogy megfeszítessék. Akkor egybegyűlének a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak. És tanácsot tartának, hogy Jézust álnokságból megfogják és megöljék. De azt mondják vala, ne az ünnepen, hogy zendülés ne legyen a nép között. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáreótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén mondta: mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt. Azok pedig rendelének neki 30 ezüstpénzt. És ettől fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja őt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, különös módon hangozhatott a Mester szájából, Jézus szájából a tanítványai felé ez a mondat: tudjátok, hogy 2 nap múlva a húsvét ünnepelészen és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Azután mondja ezt Jézus, hogy beszél nekik az utolsó időknek dolgairól, beszél az Isten országáról, az utolsó ítéletről, illetve az Isten országára vonatkozó végső igazságokról. A korabeli zsidó időszámítás szerint valószínűleg egy ilyen szerdai nap lehetett, 2 nappal, ugye ott este kezdődött az ünnep, tehát pinteken este, naplemente után beállt a húsvét ünnepe. A Szentírás időjelzése szerint egy ilyen szerdai napon, nem tudjuk pontosan melyik napszakban hangzott ez a mondat, ez a súlyos kijelentés. Tudjátok, még 2 nap, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Jézus tudja, hogy mi vár rá, és azt is tudja, hogy mikor. És azt, hogy ezt nyilvánvalóvá teszi a tanítványok számára, jelzi azt, hogy ez nem csak egy kikerülhetetlen emberi történet, hanem az Isten döntése, az Atya döntése a fiú felől, és a fiú elfogadja ezt a döntést. Hiszen az ő számára egyértelmű, hogy végigmegy azon az úton, amit az ő mennyei Atya kijelölt neki. Jézus áldozatának még az emberi oldala is ezt az isteni elhatározást erősíti, az isteni döntés beteljesedésének a része. Ez természetesen nem menti a főpapokat, a nagy tanácsot, és nem menti Júdást sem, aki elárulja őt. De látni kell, testvéreim, hogy nem az ember döntött Jézus felől. Nem a nagy tanács döntött, nem Júdás döntött. És sohasem az emberek döntenek az Isten dolgaiban, hanem Isten maga döntött arról, hogy ez a megváltás az ember számára is, ezt a döntést, az Atya döntését a fiú magára veszi, és végigmegy ezen az úton. A megváltás története lépésről lépésre annak megvalósulása, az Isten akaratának a teljesedése a történelemben, a fiú üdv történetében, és mindabban a történelemben, amely az Isten népének a története a belső körben, és amely a világnak a története. Mert az Isten döntött, az Atya döntött a fiú felől, és Krisztus megváltó messiásként vállalja a következményeket, vállalja az áldozattá lételt. Ugyanakkor, testvéreim, nagyon érdekes, ahogy ebben a történetben két emberi döntés is beleér, vagy összeér látszólag ezzel az isteni döntéssel. Az első a főpapoknak, a főpapságnak, egész pontosabban a nagy tanácsnak a döntése. Hiszen ezt olvastuk, hogy akkor egybegyűltek a főpapok és az írástudók és a nép vénei a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak, és tanácsot tartának, hogy Jézust álnokságból megfogják és megöljék, de azt mondják vala ne az ünnepen, hogy zendülés ne legyen a nép között. Az ő döntésük az, hogy mást áldoznak fel. És mennyire más ez a döntés, mint amit az Atya döntött, és amit a fiú vállalt. Ő önmaga áldozatát vállalta fel. És a főpapság döntése, hogy mást áldoznak fel. A saját nyugalmukért, a saját vélt igazságukért és békességükért. Mert őket nem az Isten igazsága érdekelte, testvéreim. És nem az Isten igazsága utáni vágy hajtja őket, hanem a saját igazságuk. És valahányszor az ember szem elől téveszti az Isten örökkévaló igazságát, és a saját igazságát kezdi el hajszolni, akkor lemond önön áldozatáról is, más szeretne feláldozni. Akkor akár Istent, akár Krisztust is feláldozná. Jézus Krisztusnak a történetében, ebben a szenvedés történetben válik nyilvánvalóvá, hová vezet az ember önigazsága. Akár a kollektív önigazolás. Amikor az ember, vagy ember tömeg, vagy felelős vezetők földi megoldásokat várnak, és földi megoldásokban látják az élet nagy kérdéseinek a megoldását. Hiszen ismerjük, azt mondják egy másik helyen, hogy inkább egy ember halljon meg a népért, mint a nép egésze, hogy fellázadjon és bosszút álljanak a rómaiak. És testvéreim, ha mélyen belegondolunk, valahol ebben taposunk, ebben a dagonyában, a mai időkben, hogy úgy kollektíve Isten nélkül szeretné megmenteni önmagát az ember a világnak ezen a részén. Nem Isten igazságára hagyatkozva és arra figyelve, hanem valami önmegváltásban. Önigazolásban, Isten nélkül. És ezért mellbevágó a Krisztus szenvedés története, hogy amikor összegyűlnek, saját igazságukra és emberi hatalomra alapozva megmentéseket keresnek felelős csoportok, látnunk kell, hogy aki szem elől téveszti az Isten igazságát, nincs menekülés, beteljesedik. Egyéni életeken és közösségeken az ítélet. Nincs menekülés az Isten haragjától. Ott abban a pillanatban nem tudjuk, néhány évtizeddel később, Krisztus után 70-ben Titus római hadvezér csapatai lerohanják Jeruzsálemet és földig rombolják. Sikerült elodázni 3-4 évtizedet a történetet? Ez az emberi igazság, itt a történelem. és mikor összegyűlnek és határoznak, hogy a saját igazságuk előrébb való, mint Isten Jézus Krisztusban adott igazsága, akkor meghozzák úgy közösségben ezt a döntést, és vállalják ennek minden következményét, ahogy később a Pilátussal való beszélgetésben a per rendjén azt mondják, hogy vére rajtunk és fiainkon. És ebbe a történetbe kapcsolódik bele a másik személyes történet. A tanítvány Iskáreótes Júdásnak a története, akit Lukács megfogalmazása szerint bekerített a sátán. Szívét elrabolta a sátán is. A pénz jobban érdekelte, mint hogy hű maradjon mesteréhez. Hiszen elmegy a főpapokhoz, és azt mondja, mennyit ér nektek, hogy eláruljam, hogy kiadjam nektek ezt az embert, vagyis kiadjam az én mesteremet. És akkor 30 ezüst pénzt ígérnek neki. Nem volt ez kevés pénz. Tudjuk később, hogy egy egész mezőt vettek belőle a fazekasok mezeit, amiben aztán jövevényeknek temető helyet nyitottak. Egy városban lévő teleknek az ára volt. Nem volt az kevés, de eladta a lelkét. Az élet értékeit, a saját életének mértékeit, vagy értékeit és a mesteréhez való viszonyának a lelki értékét Júdás pénzben mérte. És tudjátok, mindig veszélyes, amikor az ember a lelki értékeket átkezdi fordítani anyagiakra. A mennyit ér? Mennyit ér elhagyni Istent? És bármilyen furcsa, úgy látszik, hogy van embereknek az a pénz, amiért. Júdásnak legalábbis volt. Tudjuk, hogy később megbánta, visszaadta, elmondta azt, hogy elmondom nektek, hogy ártatlan embert árultam el. Ártatlan vér folyt ki. De már nem volt hova visszamenni. Testvéreim, amikor pénzre váltódik a lét, és annak az értelme, akár az Istennel való kapcsolatban, amikor Júdás pénzre cseréli Jézust, és anyagiakra az üdvösséget, gyalázatra az ártatlanságot, akkor ez benne van a Krisztus történetben. Pedig ő ott volt a 12 között, aki hallotta, amikor a Mester mondta, és ezzel kezdtem a mai igehirdetést, hogy még 2 nap, és az embernek fia elárultatik, és megfeszített. Ő hallotta. Ő tudta, hogy mit csinál. De valahogy nem jutott el a szívéig Jézusnak a szava. Mert volt ott még 2 nap, amikor megbánhatta volna. Amikor még visszakozhatott volna. De amikor az evangélium igazsága nem jut el az ember szívéig, akkor az idő az nem játszik szerepet. Ez a 2 történet, a főpapságnak és a tanítvány Júdásnak a története valahol beleér a Jézus történetébe. És bár Isten döntött Krisztus felől, ez nem menti az ő személyes történetüket, hiszen ők nem az Isten történetébe álltak bele, hanem ők a saját történetüket járták. Csak tudjátok, testvéreim, az Istennek hatalma van arra, hogy az ember sokszor nem tiszta történetét is valahol becsatornázza az üt történetbe, és felhasználja a maga üdvösség munkájába. Mert az Isten hatalmasabb. Mindennél hatalmasabb. Történetek vannak, sokféle közösségi és egyéni történet a mai időkben is. De ezen az estén szívünket az ige oda szerette volna elvezetni. Az ember önmagát nem tudja megmenteni. Lelki értékeit soha nem fogja tudni anyagiakra váltani. Ezért azokat a kincseket, amelyeket Isten az örökkévaló igéből adott nekünk, úgy őrizzük, úgy babusgassuk, életünk tévedéseit, rossz döntéseit, ezeken az estéken úgy vigyük oda Krisztus keresztje alá, mint akik sírni szeretnénk bűneinken, tudván azt, hogy még a mi rossz döntéseink is Krisztus keresztjében bűnbocsánatra lelnek, és nekünk életet ad az élet Krisztusa. Lehet, hogy van árulás, de van megtérés. Lehet, hogy az embernek az életében van rossz döntés, de Istennél van mindig kegyelem és visszafogadás. És ezek az esték arra valók, hogy Krisztus történetére nézve valahol elinduljunk a visszafogadás felé. Mert ő Krisztusban nekünk is életet és bűnbocsánatot készített. Amen. Előtted állunk, örökkévaló Istenünk, ezen az estén is, ahogy lassan ránk jön a sötétség, olyan jó lenne mégis látni a lélek világosságában szent akaratodat. Megváltó Krisztusunk, te tudtad, hogy végig kell menni a szenvedés útján, és nincsen vissza. És te vállaltad ezt. És mi bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy olyan sokszor nem tudjuk felvállalni a saját dolgainkat sem. Valahol mélyen itt működik a világban az az igazság, hogy az áldozatot mástól várjuk. És a mi szívünk és az életünk olyan ritkán kész az áldozatra. De te megmutattad, hogy lehet vállalni, te vállaltad és végigmentél az úton. Köszönjük neked ezt. És köszönjük, hogy elmondod alkalomról alkalomra. Te tudod a te történésedet, és tudod a mi történéseinket is. Szeretnél magadhoz vezetni. Köszönjük, hogy ezen az estén hívtál és velünk voltál, csendben mellénk ültél, engedted a mai napnak rohanását, zaját elcsendesedni itt a templomnak csendjében, és előtted megállni, veled együtt lenni, és innen a te békességeddel visszaengedni a családi hajlékokba az éjszaka pihenésére. Adj mindenkinek csendes pihenést az éjszakában, áldott felvíradást a holnapi napra. Add, hogy ezen a héten kutassuk akaratodat, hogy a nagypéntek sírásán és gyászán keresztül eljuthassunk az üdvösséges feltámadás örömének megtapasztalásáig. Addig is légy és maradj velünk, de légy és maradj szeretteinkkel, közel és távol lévőkkel, azokkal, akiknek még egy-két nap van a munkából, és akikkel talán találkozhatunk az ünnepnek szépségében. Add, hogy ne csak a test és a külső készüljön az ünnepre, hanem a lélek és belül a mély is. Fiat Krisztus által légy és maradj velünk. Ezekben a napokban is, mennyei jó atyánk, lelked erejében. Amen.